na na na.
Tizenhat óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5.540.000 forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11.480.000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
Az időjárásról.
Pénteken erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen, akár több hullámban várható záporzivatar. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 20 és 25 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kisnáj zavarban, elszálltoltó kanyarban, de még nyúl is kalapban. De nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen, tele a szívem. Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok itt fönn, lehetek ilyen. Még történetben kerekség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd Asztal, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a kalendáriumot lapozzuk fel, de hallhatják az Útravaló című rovatunkat. A 4:30-os regionális krónika után nem sokkal pedig a Bringázz a suliba kampányról hallhatnak. Buzás Bori kolléganőm Szilágyi Andrát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdezi majd. Jó rádiózást kívánok!
Lesz, akit elszédít a fény. Egy koldusból sose lesz király, csak áldozat, kit álmos szíven talál. Álmomban ölelkezem még vele, álmomban rám hajtott fél, álmomban érzem magamon kezel. Igazán szerettelek, amikor együtt voltam vele, de éreztem, hogy közös jövőre nincs esély. Tudom, hogy neked is jó esett, hogy végül megtörténhetek, amit a bánatomra már felejtenél. A szomorúan látom én, hogy vesztes lesz, akit elszínít a fény.
Történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, május 15-e, Zsófia és Szonya nevenapja van, de ma ünnepelnek Bodza, Fürtike, Izaura, Izidor, Izor, Izsák, János, Rupert, Szaffi, Szófia és Zsófi nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1429-ben első Blanka navarrai királynőt Pamplónában a férjével, második Jánossal együtt királlyá koronázzák. 1464. május 15-én Yorki párti győzelem történik a hexemi csatában. 1648-ban a münsteri békeszerződés megkötése Spanyolország és a Holland Egyesült Tartományok között történik meg, így véget ér a 80 éves háború. 1916-ban az Asziagói csata megkezdődik, az osztrák-magyar monarchia csapatai támadást intéznek az olaszok ellen. 1917-ben ezen a napon Horthy Miklós sorhajókapitány vezetésével az osztrák-magyar hadiflotta köteléke a Novara gyors cirkáló vezetésével győzelmet arat az Otrantói szorosban és feltöri az Antant tengeri zárját. 1937-ben Albániában kitör a kormányellenes delvinai felkelés. 1940. május 15-én az első McDonald's étterem megnyitja kapuit az Amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniában. Két évvel később, 1942-ben a szlovák parlament utólagosan jóváhagyja a zsidók deportálását, az egyetlen ellenszavazatot a magyar párt képviselője Eszterházy János adja le, míg több szlovák képviselő tiltakozása jelé ül, a szavazás idején elhagyja az üléstermet. 1944-ben ezen a napon felállítják az első magyarországi gettót. 1945-ben Jugoszlávia teljes területe felszabadul. 1951. május 15-én Magyarországon létrehozzák az Állami Egyházügyi Hivatalt. 1957-ben Nagy-Britannia felrobbantja az első angol termonukleáris bombáját a Karácsony-szigeten. 2015-re ugrunk, Bródy János megnyitja Egerben az Egri Rothbitlis Múzeumot, és 2018-ban létrejön az Oroszország és az Ukrajnától elfoglalt Krím-félsziget közötti közvetlen összeköttetés, miután átadják a krasznodári határterület és a félszigetet összekötő majdnem 19 km hosszú hidat.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Is there
útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Útközben. A Kolozsvár-Budapest közötti mikrobusz járatok közönsége mára már teljesen kicserélődött. Pontosabban elrománosodott. Magyarok Erdélyből alig jönnek, a románok pedig tranzitországnak tartanak bennünket. Amelyik busztársaság életben akar maradni, az leginkább Ferihegyen várakozik, a külföldről hazatérő román munkavállalók begyűjtésére, akik számára Budapest még mindig közelebb van, mint Bukarest. Legutóbb egy Svájcban pincérkedő román tanítónő szorult mellém a teltházas járaton. A 8-9 órás úton a fizikai közelség előbb-utóbb lelkileg is összehoz, s hamarosan közös nyelvre tanáltunk, az angolra. Megvallom, soha nem gondoltam volna, amikor a teológia elvégzése után a szerény segédlelkészi fizetésem felét nyelvtanulásra költöttem, hogy ez számomra majd éppen Romániában lesz életmentő. Kolozsváron ugyanis nagyon visszautasítóan tudnak viselkedni a románok, ha egy magyar, aki román kenyeret eszik, hibásan beszéli a nyelvüket, viszont angolra váltva megszelídülnek. Vagy azért, mert ők is tudnak, és ezt boldogan fitoktatják, ott az amerikai filmeket csak feliratozzák, ezért sokan beszélnek angolul, de ha főleg az idősebbek nem is tudnak angolul, hogy mégsem maradjanak szégyenben a külföldi előtt, előbb-utóbb csak előkeresgélik viseltes magyar nyelvismeretüket. Így aztán csak szót értünk valahogy. Román utitársam elmondja, hogy már 5. éve dolgozik kint, és mert fel akarja építeni házát Désen, a rávalót ott tudja csak megkeresni. Szerinte a svájciak nagyon hidegek, napi 10-12 órát robotoló munkagépek. Fantasztikusan jól szervezett, de élhetetlen az életük, s fantasztikusan egészséges, de alig ehetőek az ételeik. Ő Romániában mindössze 2 évet tanított, azután távoli rokonai segítségével Spanyolországban kezdte el pincérnői karrierjét, ott 100-szor jobban érezte magát, mint Svájcban, csak hát nem lehetett annyit keresni, mint Zürichben. Még nincs talán 25 éves sem, de már beszél spanyolul és olaszul, angolul és németül, és persze franciául sem lehet eladni. Mivel Désen nőtt föl, megkérdeztem, hány magyar szót tud. A köszönömön túl tovább nem jutottunk. Csodálkozva hallgatta, amikor pedig arról beszéltem, hogy van egy osztrák ismerősöm, aki erősen töri a magyart, s amikor segíteni akarván neki németre váltottam, rám szólt, hogy hagyjam csak őt a magyarral szenvedni, mert szerintem minden népnek meg kell tanulnia a szomszédja nyelvét, mert ez az igazi békesség alapja. Erre nem reagált a román útitársam, s én hagytam, hogy tovább meséljen a svájci életéről. Mikor a vallásra terelődött a szó, akkor ő is megemlítette, hogy olykor elmegy jobb híján egy római vagy görög katolikus templomba, ahol magában azért úgymond ortodoxul imádkozik. Esze ágában sincs lecserélni sem a hazáját, sem az Istenét. A kisebbségi létből ez a kóstoló untig elég, csak addig marad, amíg befejezi a házépítést, amit az apja otthon csináltat a hazaküldött pénzből. A telket még akkor vették, amikor olcsón lehetett kapni, s ő mindazt, amit kint keres, ebbe fekteti be. Azt a kérdésemet pedig, hogy visszatérve nem zavarja-e jobban majd az itthoni balkáni káosz, meg sem akarta érteni. Én itt vagyok itthon, mondta. Megértem, bólogattam, mert én is itthon érzem magam Kolozsváron, hiszen magyarok és reformátusok között élek, csúszott ki a számon. Na, erre aztán nagy csönd telepedett közénk. Püspök Ladánytól a Király Hágóig egy szót sem szólt hozzám, csak a sofőrrel beszélt, románul. A királyhágó éles kanyarjai a szoros egymás mellettiségben összeütögették a térdeinket, s az emiatti bocsánatkérések csak tovább gombolították a beszélgetés megszakadt fonalát. Én ezúttal a román szavak jelentése felől tudakolódtam angolul. Úgy mondják, nyelvet vagy ma kezd el tanulni az ember, vagy soha. Meg aztán Pál apostol szerint zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé kell lenni. Miért is ne lehetne, folytatható a sor. Megemlítettem, hogy Romániában nagyszerű román nyelvkönyvek jelennek meg angoloknak, franciáknak, de milyen jó lenne, ha magyarok számára is íródnának modern nyelvkönyvek. Igaz, arra sem emlékszem, hogy Kolozsváron a könyvesboltok polcain láttam volna románokat tanító magyar nyelvkönyvet. Ám de az is lehet, hogy van, csak nem keresik. Román utitársam pedig megemlítette, hogy Svájcban nem probléma a háromnyelvűség. Mindannyiunkat összerázott a busz, s Kolozsvárra érve a főtéren kiszállt az utasok többsége. Mivel tudtam, hogy az autóbusztársaság telephelye közel van a lakásomhoz, sok a csomagom, megkértem hát a sofőrt, hogy az utcánk felé kanyarodjon el. Mikor román utitársam felmérte, hogy a busz engem házhoz szállít, s ezért ő néhány perccel később ér majd célba, mert ő sem a buszállomáson szállt ki, az anyanyelvén égtelen kiabálásba kezdett. Azt már nem tudta elviselni, hogy úgymond az ő hazájában egy magyar legyen a kedvezményezett. Sietősen kapkodtam össze a csomagjaimat, s a búcsúzkodó La Revedere ma is válasz nélkül maradt. Szomorúan vettem tudomásul, hogy barátkozás ide, EU tagság oda, élhettek ezen a földön az őseink akár 1000 évig is, itt a magyarok számára román részről mindössze zéró tolerancia van. A felháborodás miatt a sofőr zavarodottan halászta elő a csomagjaimat, segítségemre siető széki ismerősömnek pedig oda dörmögte, a hölgy elhozta fél Budapestet. Mire a széki férfi széles mosollyal visszaszólt, úgy a jó, ide is kell azt hozni, és megragadta a legnehezebb csomagomat. Miközben a batyóimmal ellensúlyoztam a lépcsőn fölfelé, ettől a választól, mintha a lelkemben is helyre billent volna valami. Eszembe jutott a széki bölcsesség. Ha az embert kellemetlenségek sora éri, akkor a szerencse dolgában erősen jól áll, mert akkor már ő következik. Mert az úgy van, hogy a bajok is elunják magukat egymás közt, vágynak ők is a változatosságra. Thank you.
útravaló. Egy társul szegődő gondolat. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. május 15-én pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szent Ferenc Tagkórháza valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán, a bent fekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac@bazmkorház.hu e-mail címen, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalommal járó beteg ellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Projektmenedzsment a gyakorlatban, fókuszban a KKV-k kihívásai. Ezzel a címmel rendezett szakmai fórumot a Magyar Projektmenedzsment Szövetség május 14-én a Miskolci Egyetem könyvtári és levéltári épületében, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamarával, valamint az Innomet-TTC Kft-vel együttműködésben. A rendezvényt "Tartsd kézben az irányítást" mottóval hirdették meg. A találkozó célja az volt, hogy azonnal hasznosítható tudást adjon azoknak, akik szeretnék projektjeiket kézben tartani, nem csak tervezni, hanem sikeresen megvalósítani. Egyúttal igyekeztek népszerűsíteni a szövetséget, hogy minél többen csatlakozzanak hozzá. A statisztikák szerint a projektek jelentős része túllépi az idő vagy költség keretet, miközben komoly terhet ró az érintett szervezetekre. A szakmai fórum rávilágított arra, hogy a problémák hátterében sokszor nem az erőforrás hiány, hanem a projekt szemléletű tervezés és irányítás hiánya áll. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet. Közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. 18. alkalommal ad helyet május 21-én és 22-én a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem szervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással földtudományi tapasztalataikat. Szúnyog Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának egyetemi docensét hallják.
A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ő plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes nyereményekhez juthatnak. Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Üzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megmérettessék magukat.
A Balázs Győző Református Gimnázium végző színházi, táncos, grafikus, animációs, filmkészítő és fotós diákjai vizsgabemutatót tartanak május 16-án szombaton a Művészetek Házában. A Szikrától a Lángig című színpadi előadást 17 órától láthatja a közönség. Május 20-án kedden, szintén 17 órától a Tudomány és Technika Házába invitálják az érdeklődőket, ahol a Balázs Győző Református Gimnázium képzősei vizsgakiállításának megnyitóját rendezik meg. Ősbemutatót, egy önálló darabot visz színre a Tudomány és Technika Háza újonnan avatott színpadán a Miskolci Nemzeti Színház társulatának 4 tagja. Mindent egy lóra címmel, Csehov darabjaiból kiindulva, Mészöly Anna, Rudolf Szonya, Harsányi Attila és Vandőr Ferenc készül a május 18-ai rendhagyó produkcióra a Lata bárteremben. Hajdú Lászlót, a Tudomány és Technika Háza tulajdonosát, a TTH színpad ötletgazdáját hallják.
Ez egy minőségugrás számunkra. Eddig egyfajta befogadó színházként, egy befogadó játszóhelyként működtünk, és ez az első alkalom, amikor természetesen nem saját színészekkel, hanem a Miskolci Nemzeti Színház színészeivel, de mégiscsak egy saját darabot teszünk le az asztalra. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más olvasatú, minőségű történet a TTH életében is. Én ezért gondolom azt, hogy ez egy mérföldkő. Szeretnénk, hogyha ez nem egyedi és első alkalom maradna, hanem több ilyet tudnánk a színpadra letenni. Én nagyon remélem, hogy az élet komoly kérdéseit megfelelő humorral tudjuk majd boncolgatni. Nekem összesen ennyi elvárásom van az egésszel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mind a színészek, mind pedig az a darab, amiket ők megfogtak, vagy azok a darabok, amiket ők megfogtak és összegyúrtak, az garancia erre. Aztán majd meglátjuk, mert a nézők azok nagyon egyszerűen szavaznak a lábukkal, hogyha itt lesznek, akkor szeretni fogják, ha nem tetszik, akkor nem fogjuk másodszor tudni játszani.
Harsányi Attila Jászai Mari díjas színművészt, a TTH színpad művészeti vezetőjét hallják.
Ez egy lépés, tehát nyilvánvalóan az volt az első lépés, hogy ez a hely megalakult, és aztán egy valami teljesen természetes evolúcióval eljutottunk odáig, hogy akár nyitottunk egy új helyszínt, és aztán ezek annyira természetesen jönnek egymásból ezek az ötletek, vagy ezek a dolgok, hogy akkor csináljunk egy első önálló produkciót, hogy olyan, mint az evolúció, hogy egyszer tudod lenni, vagy elengeded a fát, aztán fölegyenesedsz, elkezdesz járni, és akkor ez így megy a maga teljesen természetes folyamatával. Tehát, hogy nem kell izzadni rajta, hogy most mit csináljunk, vagy nem tudom, egyik ötlet hozza a másikat, és ez annyira jó, hogy nem, na, hogy nem kell izzadni, meg nem tudom, hogy összedugni a fejünket, gondolkozni, hogy mit csináljunk, hanem úgy az egyikből jön a másik, és így ez így teljesen természetes.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, május 4-én indult el az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében a Bringázz a suliba program. A tavaszi kampányhoz 200 iskola csatlakozott, a program május 29-éig tart. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdezi Buzás Bori.
Május 4-ével elindult a Bringáz a suliba program, erről már hallhattak itt az Európa Rádióban is. Egy kicsit a kezdeményezésnek a történetéről beszéljünk először.
A tavalyi évben egy tesztprogram keretében az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság tesztelte le ezt a programot, és úgy tűnik, hogy nagy sikerrel, mert kibővítették erre a tanévre, és így 200 iskolának lett már lehetősége bekapcsolódni ebbe a programba így a tavasz folyamán, és az ősz folyamán egy újabb 200 iskolának lesz majd lehetősége a kampányban részt venni. Tulajdonképpen ez az aktív közlekedés népszerűsítését célozza meg. Egy hónapon keresztül motiváljuk a gyerekeket, hogy biciklivel vagy hagyományos rollerrel menjenek iskolába, és abban bízunk, hogy ez talán be tud épülni a mindennapjaikba, és az aktív közlekedés szélesebb körben el tud terjedni az iskolás gyerekek között.
Népszerű volt tavaly, de hogy akkor mégis mit lehetett mondani így kezdésképpen, hány intézmény mert és hány diák csatlakozni ehhez a projekthez?
Intézményeknek kellett becsatlakozni, és volt egy keretünk, 200 iskolának tudunk ilyen motivációs csomagot küldeni, és nagy meglepetésünkre ez a 200 fős keret, ez azt hiszem talán másfél nap alatt telt be, tehát minden várakozást felülmúlt ez a jelentkezés. Nem gondoltuk volna tényleg, hogy ez ennyire népszerű lesz az iskolák körében, úgyhogy sajnos szerintem nagyon sokan le is maradtak erről a lehetőségről, nekik majd ősszel lesz lehetőségük az újabb kampányba bekapcsolódni, mert akkor újabb 200 iskolát fogunk tudni beinvitálni a programba, tehát nem lesz átfedés a tavaszi és az őszi iskolák között, de tényleg óriási volt a jelentkezés, ugye iskoláknak kellett becsatlakozni, és az iskolák azok, akik a diákok, illetve hát ez mivel nagyon sok esetben ugye nem csak a diákok, hanem a szülők felé is együttműködést kíván, ezért a diákok és a szülők felé már az iskolák, a pedagógusok kommunikálták tovább a kampányt.
Ugye említette, hogy bizonyos eszközöket biztosítanak ehhez a projekthez. Miről van szó?
Itt a motivációs eszközökről van tulajdonképpen szó. A gyerekek matricákat gyűjthetnek azért, hogy biciklivel, illetve rollerrel járjanak iskolába. Az a rendszer, úgy működik a rendszer, hogy van minden gyereknek egy saját kis matrica gyűjtőfüzete, illetve az osztályoknak van plakátja, amelyen szintén tudnak matricákat gyűjteni. És hogyha egy gyerkőc biciklivel vagy hagyományos rollerrel érkezik iskolába, akkor kap 2 darab matricát, az egyiket beragasztja a saját kis füzetébe, a másikat pedig ráragasztja az osztályplakátra. Így egyénileg is zajlik a gyűjtés, de van egyfajta közösségépítő, csapatépítő jellege, mert akár mondjuk az osztályok egymás között is vetélkedhetnek, hogy kinek sikerül több matricát összegyűjtenie a hónap végére.
Ez jelent majd a későbbiekben valamilyen jutalmazást is akár?
Így van, ugyanis azok az iskolák, akik megvalósítják ezt a programot, tehát tényleg meghirdetik, megtörténik a matrica gyűjtés, őnekik egy beszámolót kell erről majd benyújtaniuk, és minden iskola, aki sikeresen megvalósította, benyújtotta a beszámolóját, az sportszerutalványt nyer, és van még egy szerencsére bízott jutalmazás is, és így összesen, hogyha szerencse is érte, meg is valósította, akkor akár 100 000 forintig is rúghat ennek a sportszerutalványnak az értéke.
Mit lehet mondani egyébként, ugye az, hogy az intézmények csatlakoznak, az jelzi azt, hogy ők is fontosnak tartják egyrészt az egészséges életmódot, vagy esetleg ugye azt, hogy a környezetünket óvjuk ilyen módon is, és ne autóval közlekedjenek a családok, vagy a gyermekeket ne azzal vigyék iskolába, de hogy a gyerekek körében ez mennyire lehet népszerű egy ilyen fajta felhívás?
Én azt gondolom, hogy pontosan az ilyen kampányok segítenek abban, hogy minél jobban elterjedjen ez a közlekedési forma, és mi ugye azt is igyekszünk kommunikálni feléjük, hogy ha biciklivel mennek iskolába, akkor az sokkal több lehetőséget ad arra, hogy már összecsatlakozzanak a társaikkal, akár reggel is. Tehát, hogyha egy gyereket az iskola kapujába pottyantanak ki az autóból a szülők, akkor azon túl, hogy még valószínű nem frissült föl az agya, hiszen nem tett három lépést sem, azon túl kevesebb lehetősége van a társaival is találkozni. Viszont, hogyha biciklivel vagy bármilyen aktív közlekedési formában érkezik a suliba, akkor sokkal több lehetősége van arra, hogy már reggel valamilyen formában a társaival találkozzon. És egyébként erre vannak nagyon jó gyakorlatok, ami világszerte és már Magyarországon is sikerült jó pár városban megvalósítani, ezek a bringa buszok vagy gyalogbuszok, ami azt jelenti, hogy az iskolába haladó útvonalak mentén, vagy az önkormányzatok, vagy az iskolák találkozási pontokat szerveznek, és felnőtt kíséretében megy végig ezeken a találkozási pontokon a bringabusz, vagy a gyalogbusz, és így azokba be lehet az adott pontokon csatlakozni. És így gyakorlatilag kígyóba, egyre hosszabb, egyre nagyobb kígyóba érkeznek be a gyerekek az iskolába. És én azt gondolom, hogy ez például egy fantasztikus közösségi élményt is tud jelenteni.
Mit lehet mondani, honnan, mely területekről jelentkeztek a legtöbb intézmények, és esetleg Hajdú-Bihar vármegyéből hány iskola tudott csatlakozni?
Tavaly még egy jóval szűkebb körben zajlott ez a teszt. Idén volt először, hogy 200 iskolának lehetősége volt bejelentkezni, és tényleg nagyon gyorsan betelt a keretünk. Az egész országot elérjük szinte ezzel, tehát egy-két megye maradt csak ki belőle, akik nem voltak eléggé frissek, de a Hajdú-Bihar megyéből is azt hiszem 11 iskolának sikerült bekerülni ebbe a keretbe. Vannak közt a debreceni iskolák is, például a Gönczi Pál általános iskola, a Lorántffy Zsuzsa általános iskola is bekapcsolódott ebbe a programba, de a megyéből Balmazújváros, Bocskai Kert, Berettyóújfalu, Püspökladány, Földes, Hosszúpályi, Kaba, Nyíradony és Nyírmárton falva iskoláinak is sikerült jelentkezni és részt venni a programban, úgyhogy ha reggelenként ezeknek az iskoláknak a környékén kicsit nagyobb biciklis forgalmat lehet látni, akkor elképzelhető, hogy ennek ez az oka.
Ugye említette, hogy ősszel lesz a következő, mit lehet majd tudni, akik mondjuk most tényleg kimaradtak, vagy akik újra megpróbálnák és jelentkeznének, akkor mennyire legyenek szemfülesek, mikorra kell majd esetleg a jelentkezéseiket leadni?
Ősz folyamán, tehát ahogy szeptemberben elindítjuk a tanévet, körülbelül a tanév második-harmadik hetében kell majd figyelni így a Magyar Diáksport Szövetség felületeit. Ott fogjuk meghirdetni mindenképpen a Facebook oldalunkat. De hát az iskolák, a pedagógusok, én azt gondolom, főleg a testnevelő tanárok, a Magyar Diáksport Szövetség Facebook oldalát már jól ismerik, mert nagyon sok hasonló kezdeményezésünk van, és ott kell majd figyelni, amikor elindul a jelentkezés. Új 200 iskola tudunk befogadni, tehát azok, akik idén tavasszal már részt vettek, pontosan azért, hogy minél több iskolának legyen lehetősége, mert szerintem sokan lecsúsztak idén tavasszal erről, de az a lényeg, hogy figyelni kell majd az MDS-nek a Facebook oldalát például, és ott fogjuk közzétenni, hogy mikor, hogy lehet jelentkezni.
Még visszakapcsolva az idei kampányhoz, egyrészt, hogy meddig tart, illetve akik szeretnének ugye a nyereményért is versenybe szállni, nekik meddig kell mindazt leadni, eljuttatni önökhöz, ami a megmérettetés szempontjából fontos lehet.
Ez a kampány most tavasszal május hónapban tart, tehát egész május során gyűjtik a gyerekek ugye a matricákat, és ahogy lezárul a hónap, a rákövetkező hetekben kell az iskoláknak az előre megbeszélt tájékoztatót, illetve riportot kitölteni. Ennek a 200 iskolának mi tartottunk egy webináriumot még áprilisban, és itt részletesen megbeszéltük el, mondtuk, megmutattuk nekik, hogy hogy kell ezt a bizonyos beszámolót elkészíteni, nem egy bonyolult dolog, és hogyha azt határidőre beküldik, akkor természetesen jár nekik a sportszerutalvány, illetve részt tudnak venni a sorsoláson is. A tavaszi és az őszi kampány keretében összesen számításaink szerint 50 ezer gyereket fogunk tudni majd elérni ezzel a programmal, és bízunk benne, hogy tényleg számukra ez be fog tudni épülni a mindennap ez az aktív közlekedési forma.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bringázz a suliba programról hallottak.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, az üdvözülők és az elkárhozók között. A jó illat köré, a Krisztus jó illatát árasztó emberek köré szívesen gyűlnek az emberek. Ezzel szemben, ha valamilyen kellemetlen szag társul Urunk nevéhez, az könnyen taszítóvá válhat, és hosszú időre vagy akár végleg is elriasztat bárkit a közeléből. Amikor pár éve Grasséban, a francia parfümgyártás egyik központjában jártam, részt vehettem egy gyárlátogatáson is. Ott egy kicsit kikupáltak bennünket a parfümök világát illetően. Két dolgot szeretnék megemlíteni az ott tanultakból. Nagyon nem mindegy, hogy egy illatos készítménybe mennyi illat eszencia kerül a vízen és az olajon túl. Ettől függ nem csak az ára, hanem a hatása és a tartósága is. A parfümök felépítését úgynevezett illatpiramissal írják le, amely három rétegből áll. Fejillat, ez az első benyomás, ami gyorsan elillan. Például citrusok. Szívillat, ez a parfüm igazi karaktere, ami több órán át érezhető. Például virágok. Alapillat, ez az, ami a tartósságot adja, és a legtovább megmarad. Például pézsma. A fej, szív és alapillat együtt alkotja a teljes illatélményt. Ez a hármas felépítés biztosítja, hogy az illat ne hirtelen tűnjön el, hanem fokozatosan bontakozzon ki a bőrön. Érdekes áthallások vannak ezekben. Vajon mennyi a mi kereszténységünkben, bizonyságtételünkben a Jézusi eszencia? Minden azon múlik, hogy éljük-e keresztelő János alázatát. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Vajon milyen a fejillatunk? Mennyire biztos és alapos a bibliai és teológiai ismeretünk, a kapcsolódó tudományokban, vagy akár a világ dolgaiban való jártasságunk, hogy álljuk a sarat a hitünket érintő vitákban? Bár ez az elsődleges, amit a környezetünk érzékel, a csupán ismeretből fakadó bizonyságtétel gyorsan elillan és feledésbe merül, főleg, ha nem kapcsolódik hozzá szív és alapillat. Szívillaton értsük a személyiségünket, azt, akik vagyunk, a meggyőződésünket, megtapasztalásainkat, örömeinket, bánatunkat, kérdéseinket és kétségeinket, valamint az önmagunk megosztására való hajlandóságot. Viszont még ez a kettő is kevés az alapillat nélkül, ami nem más, mint a Jézusról szóló evangélium, és általa Isten határtalan szeretetének megnyilvánulása. Életünkben mindennek erre a szeretetre kell épülnie, amely megadja nem csak a hitünk és életünk alapját, értelmét és célját, hanem annak a jó illatnak a tartóságát is, amely vonzóvá teheti bizonyságtételünket. A mai igemagyarázat a Győrben szolgáló Páfi Zsuzsanna lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.